Mikor pedig meghallák Júda és Benjamin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építettek az Úrnak, Izrael istenének, mentek Zorobábelhez és a családfőkhöz, és mondták nekik: hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti is, úgy mi is a ti isteneteket keressük, és néki áldozunk Esarhaddon, Asszíria királyának idejétől fogva, és ki idehozott fel minket. És mondta nekik Zorobábel és Jésua, és Izrael családainak többi fői: nem veletek együtt kell nekünk házat építeni a mi istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izrael istenének, amiképpen megparancsolta nékünk a király Círusz, Perzsia királya. És igyekezett e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit, és elrémíteni azt az építéstől, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusznak, Perzsia királynak egész idejében, Dáriusz Perzsa király uralkodásáig. És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodásának kezdetén vádolást írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen. Artaxerszész napjaiban pedig Bislám, Mitredátesz és Tábeél és ennek többi társai írtak vala Artaxerszészhez, a perzsiai királyhoz, és elevelet arám betűkkel írták, mely azután arám nyelvre fordítatott át. S Réhum, a helytartó, és Simsaj, a kancellár írtak egy levelet Jeruzsálem ellen Artaxerszész királyhoz eképpen. Írának pedig ekkor Réhum, a helytartó, és Simsaj, a kancellár, és ezeknek többi társaik, a dineusok, afársatakeusok, tarpeleusok, afárseusok, arkeveusok, babilónia beliek, susánkeusok, dehaveusok, és hélameusok. Áldott legyen Károli.
Amen.
És a többi népek, akiket a nagy és dicsőséges asznapár vitt el, Stett lakosokká Szamária városában és a többi városokban, melyek a folyóvizen túl vannak, és a többi. Ez mással a levélnek, melyet hozzá Artaxerszész királyhoz küldtek, idézőjelben, tehát innen jön a levél: a te szolgáid, a folyóvizen túllévő férfiak és a többi, tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, akik feljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, a visszavonó és gonosz várost építik, a kőfalakat készítik, és a fundamentumokat javítgatják. Most tudtára légyen a királynak, hogyha ez a város megépítetik, és a kőfalak elkészülnek, adót, rovást és útivámot nem fognak fizetni, és a királyok jövedelmét megkárosítják. Mostan, mivel a palota savával sózunk, és éppen ezért a király kárát nem illik elnéznünk, ezokáért küldjük el levelet, és tudatjuk a királlyal, hogy nézzen utána valaki atyái történeteinek könyvében, és meg fogod találni a történetek könyvében, és megtudod, hogy e város visszavonó és királyokat és tartományokat megkárosító város volt, és hogy elejétől fogva lázadások történtek abban, és ezért pusztítatott is el e város. Tudatjuk mi a királlyal, hogy ha ez a város megépülend, és a kőfalak elkészülnek, ennek miatta birtokod a folyóvizen túl nem lészen. Eddig a levél. A király választ küldött Rehumnak, a helytartónak és Simsainak, a kancellárnak és többi társaiknak, akik Szamáriában laktak, és minden folyóvizen túl lakozóknak. Innen idézett: békesség és a többi. A levél, melyet hozzánk küldtetek, világosan felolvastatott előttem, és megparancsoltam, hogy nézzenek utána, és úgy találák, hogy ez a város elejétől fogva királyok ellen támadó volt, és hogy pártütés és lázadás történt benne, és hogy hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, és uralkodtak minden a folyóvizen túl lakókon, és adó, rovás és útiván fizettetett nékik. Mostan azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, és e város ne építessék addig, míg tőlem parancsolat nem jövend. És meglássátok, hogy ebben valami mulasztást el ne kövessetek, hogy ne növekedjék a veszedelem a királyok megkárosítására. Eddig ez a levél. Mihelyt Artaxerszész király levelének mása felolvastatott Rehum és Simsaj, a kancellár és társaik előtt, mentek nagy hamarsága Jeruzsálembe a zsidókhoz, és megakadályozták őket erővel és hatalommal. Akkor megszűnt az úrházának építése, mely Jeruzsálemben van, és szünetelt Dáriusz, Perzsia királya uralkodásának második esztendeig. Amen.
Amen. Hát ez egy jó hosszú ige szakasz volt. De a következő a lényege ennek. Tehát ugye beszéltünk arról, és majd eljutok addig a szentségtelen sírásig, amiről beszéltem az elején, hogy ezt a címet adtam, de majd ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz érteni kell az előzményeket, hogy most miért erről beszélek, amiről. Tehát egyrészt beszéltünk, ugye azt próbálom kibontani, hogy a bolond szüzek, vagyis aki bolondá válik, úgymond, hogy azért vált bolondá, mert elaludt, és nem volt olaj a lámpásába, és hogy hogyan lehet elaludni, hogy hogyan fenyegethet ez a veszély, az elalvásnak a veszély. És az egyik, amit mondtam, ez az, amikor a hétköznapoknak a szürkesége, nehézségei az emberbe kialakítják azt a fajta nézetet, hogy igaz az ige, csak nem az én életemben, és aztán ugye ez megy spirálisan lefelé. Van egy másik probléma, és ezt a másik problémát itt az Esdrás 4-ben találtam meg, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy amikor az ember szellemből, szellemiből visszamegy a pszichikaiba, és ezt elmondom, hogy mit értek ezen. Ugye itt a Esdrás 4-ben ez a történet, amit látunk, úgy kezdődik, hogy oda mentek ugye jeruzsálemi zsidókhoz ezek az emberek, akiket itt látunk a történet elején, hogy hadd építsünk veletek ezt a templomot, hiszen mi is Istent imádjuk, és ugye elmondják, hogy volt egy király, aki ugye ide hozatott minket. Ugye ezek voltak minden bizonnyal, ugye azok az, akiket úgy is hívunk, hogy szamariaiak, vagy a szamaritánusok, akikről valóban olvassunk, hogy betelepítették őket arra a földre, csak hogy a probléma a következő volt, hogy ők ugyan elkezdték tisztelni, úgymond Jahvét, tehát elkezdték Jahvét tisztelni, csak azt mondja róluk például, talán azt hiszem pont a Krónikák könyve, ha jól tudom, vagy valamelyik királyok könyve, most nem tudom pontosan, hogy de igazából ők csak úgy tisztelték Jahvét, mint az egyik istent a sok közül, mellette ugyanúgy tisztelték az összes többi istent, akiket eddig imádtak. Tehát magyarul igazi megtérés nem történt az ő életükben. És tulajdonképpen ezek a szamariai emberek, vagy ezek a típusú emberek, akik valahogy, tehát Istennel is van valami kis randevú, de aki saját dolgaimmal is, meg a saját bálványaimmal is van egy kis randevú tulajdonképpen, ezek azok az ilyen pszichikai emberek, akik a lelkükben nem változtak meg, és a lelkükben ugyanazok az emberek maradtak, akik voltak. Na most ezek a lelki emberek oda mennek a szellemi emberekhez, és azt mondjuk, hogy szeretnénk veletek építeni az Isten házát. És a szellemi emberek, ugye most még itt azt látjuk, hogy ellenállnak a szellemi emberek. De a probléma az, hogy a pszichikai és a szellemi soha nem fér meg egymás mellett. És ma az egyházban ez óriási, nagyon nagy, óriási probléma, hatalmas nagy probléma, hogy nagyon kevés a szellemi ember, és nagyon sok a pszichikai ember. És az külön probléma az egyházban, most én az egyházban általánosságban beszélek az egyházban, tehát nem aratás gyülekezetéről beszélek, hanem úgymond általánosságban látom ezt, mint jelenséget az egész egyházban, amikor pszichikai emberek mondják meg a szellemi embereknek, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Ez óriási probléma. És itt is ezek az emberek odajöttek, és azt mondták, hogy szeretnénk veletek együtt építeni a templomot, és hivatkoztak arra, hogy miért, hiszen mi is Istent imádjuk. Hát Istent imádjuk. Ugye ma mit mondana erre az Európai Unió? Tolerancia. Hát ugyanaz a vallás. Istent imádják, stb. Ti meg nem akartok velük templomot építeni? Beperelünk titeket a Strasburgi Emberjogi Bíróságon. És ott ugyanezt történt. Írtak levelet ennek, ugye először az Ahasvérusnak, de ugye először elkezdték nyomorgatni, szorongatni őket. Mindenféle eszközökkel próbálták az építkezést megakadályozni. Ez valószínűleg annyira nem ment, de gondolom már azért ez is eléggé megrettenthette ezeket a zsidó embereket, de úgy látszik, hogy itt még nem ment. Ez még, úgyhogy ezért elkezdtek vádló leveleket írni, ugye éppen aktuális királynak, aki hatalmon volt. Azt hiszem, talán, most már nem is tudom, hogy az Artaxerxész, vagy mennyi név már elhangzott itt a jó ég, de a lényeg az, hogy az egyik királynál végül is a levél az megfogant, tehát tényleg megtalálták azt az embert, vagy azt a királyt végül is, vagy az a, éppen az a király került hatalomra, aki úgy látszik szintén nem igazán kedvelte a zsidóságot, és megtalálta a partnert úgymond ezekbe az emberekbe, és ezek az emberek is ebbe a királyba, és bevádolták a zsidóságot. És ez volt a nagyon érdekes, hogy amikor kutattak, ugye ott olvassuk, hogy kutattak ugye ott a kincstárban, meg a különböző helyeken az iratok között, akkor valóban találtak olyan iratokat, mert itt a lényeg ez volt, hogy ez nem úgy működik, hogy csak bevádolunk valakit, azért akkor is tudták már, hogy a joggal hogy kell babrálni, ezt akkor is nagyon jól tudták, hogy ez nem úgy működik, hogy bevádolunk valakit, és akkor én elhiszem, amit te mondtál, ezért megállítjuk az építkezést, hanem kerestek iratokat, amik igazolták azt, hogy ez egy gonosz, istentelen szemét, ilyen-olyan nép, nem toleránsak, homofóbok, stb., mit tudom én, ugye ahhoz, ahogy ezt ma mondanák ugye az európai, tisztelt Európai Unióba, kedves liberális barátaink, és ott is megtalálták ezeket a szövegeket, írták a királynak, hogy nézd csak utána, hogy amit mi mondunk, hogy ez egy milyen lázadó nép, és hogyha fölépítik a várost, akkor nem lesz neked, a folyón túl nem lesz neked tartományod, mert külön szakadnak, kikiáltják majd a mit tudom én milyen köztársaságot, leszakadnak, vége lesz a birodalomnak, stb. És mondták nekik, mondták a királynak, írták, hogy ezt mi nem csak úgy kitaláltuk, hanem nézzél utána a város eddigi történelmének, és rá fogsz jönni, hogy amit mi írtunk, az igaz. És utána nézett a király, és valóban talált olyan iratokat, amiből le lehetett vezetni, hogy hoppá, ezek az emberek tényleg igazat mondanak, és ezért a király valóságosan elhitte, amit ezek az emberek mondtak, és volt mi alapján leállítani az építkezést. Értitek? Na most, hogy mi a lényeg ebből? A lényeg ebből az, hogy a pszichikai ember mindig megfogja, és ezt most nagyon óvatosan mondom, mert ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. Ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. Ha pszichikai emberré válunk, akkor mindig meg fogjuk találni azt a fajta írás értelmezést, ami minket igazol. Akár a bűneinket, mert ilyen is van, akár a rossz ilyen eszméinket, berögzöttségeinket, különböző dolgokat, és az a lényege, hogy ez a fajta értelmezése a dolgoknak megállítja benned az Istennek a munkáját, azt, amit az Isten benned föl akar építeni. Mit akar Isten felépíteni köztünk és bennünk? Az ő királyságát. És az a lényeg, hogy megálljon a királyság. Ugye ez a lényeg az ördög szempontjából. És a keresztényeknek nem azt fogja mondani az ördög, hogy hát ez nem igaz ez az egész, meg hülyeség, meg stb., hanem ha már pszichikai emberré válnak, akkor az ördög rajtuk keresztül létre tud hozni olyan teológiát, olyan írás értelmezést, olyan írás magyarázatot, aminek az a lényege, hogy az egyház teljesen leszakadjon, lekapcsolódjon a természet felettiről. És akkor már onnantól elmagyarázzák, hogy fogadd el, hogy vak maradsz egész életedbe, sose fogsz meggyógyulni. Elmagyarázzák azt, hogy nem baj, ha nem tudod kifizetni a számláidat, Assisi Szent Ferenc is szegény volt, dicsőség az Úrnak, te is maradj szegény. És elmagyaráznak nagyon sok mindent, vagy például elmagyarázzák azt, hogy nincs ilyen, hogy üldöztetés. Nincs ilyen. Nincsen, mert nincsen. Igaz, hogy az összes tény ezt nem igazolja, de nincsen. Pedig megvan írva a Bibliában, hogy aki kegyesen akar élni, azt üldözni fogják. Aztán megmagyarázza azt, hogy igazából nincs bűnfelismerés, igazából nincs bűnbánat, nagy kegyelem van, barátaim. Minden, olyan kegyelmes minden, az Isten is, mindenki kegyelmes, nagyon. És nagyon nagy a kegyelem, folyik a kegyelem. És mindenkit elfogadunk, befogadunk, és te mivel te nem, de igaz, mindenkit befogadunk, de mivel te nem vagy olyan, mint mi, ezért kivételesen téged nem fogadunk el. Mert ugye ennek az egésznek ez a lényege, ennek a mai liberális, európai uniós, nyugati toleranciának. És ugyanez, de azért beszélek erről, mert ez bejött az egyházba is. Bejött az egyházba is. Humanista, karizmatikus emberek írják az interneten, milyen jó dolgok ezek, amik itt most történnek. Óriási lehetőség. Evangelizálhatunk ezeknek az embereknek, akik idejöttek. Ez egy süket, humanista duma. Annak tudsz csak evangelizálni, akire az Isten szelleme fölindít téged, és oda helyez téged, és oda helyezi eléd, belehelyez azokba a körülményekbe, ahol tudod, hogy neked bizonyságot kell tenned, amikor a szellem inspirál téged. És egyáltalán bármi, amit az ember megtesz, akármilyen jó cselekedet, érted? Ha az egész vagyonát odaadja, Abdul Aziz, mit tudom én kinek, és arra a cselekedetre nem az Isten szelleme indította fel, akkor az az Isten szemébe tudod mi? Gonoszság. Gonoszság. Érted? Gonoszság. Én ne érts félre, én nem azokra az emberekről beszélek, én megértem őket, valahol én megértem őket. Ez egy nagyon nehéz helyzet, amiben ők vannak. De ez, ami itt van Európán, és ezen az egész nyugati világon, ez egy ítélet. Ez egy ítélet. Azokat a falakat, amik visszatartották ezt a fajta szellemi, és nem tudom milyen áradatot, ami folyik itt, ezt Isten elengedte. Elhúzta a falat, és azt mondta, ezt akartátok, megkapjátok. És a probléma az, hogy én ugyanezt a szellemiséget érzem a látható kereszténységbe is, ugyanaz a szellemiség bejött. És tudod, mit csinál ez a szellemiség? Mivel leszakítja az embert a természet felettiről. A természet felettiből, ahol van győzelem a bűn fölött, ahol van győzelem a betegség fölött, ahol van győzelem az átkok fölött. Leszakítja, kiszakítja a természet felettiből ez a fajta szellemiség a keresztényeket, és belehelyezi egy ilyen mindenkit szeressünk, fogadjunk el langyos, humanista világba, ahol bűn a természet felettiről beszélni, és egyáltalán bűn beszélni a bűn fölötti győzelemről. És bűn arról beszélni, hogy a szellemvilágban a dolgok összefüggnek. Hogy az átok az egy ember életén az nem csak úgy magától lett, hogy egyszer csak egyik reggel arra ébredt fel, hogy átok alatt van. Erről nem szeretnék beszélni ma az egyházban. És ez egy altatás. Elaltatja a keresztényeket, akik azt hiszik, hogy minden rendben van. Igen, hát leállították az építkezést, igen. Azt mondta a pásztor, hogy nehogy beszélj a gyógyulásról, vagy a mit tudom én miről. Nehogy gondolkodj ezen, nehogy. Hát igen, leállították az építkezést, de hát ezek olyan kedves, aranyos emberek, olyan rendes emberek. Igaz, hogy bevádoltak a király előtt, meg mit tudom én, de ezek igaz, hogy odajöttek fegyverrel, és leállították az építkezést, de hát ezek nagyon rendes emberek, még fegyverük is van. Pszichikai emberek. És a psziché, a szellemi ember, ha enged a pszichének, mindig a psziché fog felülkerekedni utána. És vége az Isten munkájának azon a területen, abban a gyülekezetben, abban a közösségben, vagy annak az embernek az életében. És elalszanak az emberek, és tudod, mi a például a probléma a pszichikai emberekkel? Mert például az előző kategória, amiről beszéltem, ezek a félelemben élő emberek, meg ezek, akik elnyomták őket a hétköznapok. Ezek az emberek azért, hogyha őket megkérdezed, ők nyíltan meg fogják neked mondani, hogy ők tudják, hogy nem jól csinálják a dolgokat, csak nincs erejük változtatni. Tehát őbenük megvan az a becsületesség, hogy ők elmondják azt, hogy tudom, hogy nem így kéne élnem, tudom, hogy nem jól csinálom, tudom, hogy nem szabadna félnem, tudom, hogy nem szabadna aggodalmaskodnom, tudom, hogy valahogy föl kéne ébrednem, tudom, hogy kábulat van rajtam, és tele vagyok ugyanazokkal az aggódásokkal, amikkel a szomszédom meg a többi pogány ember, de nem, nincs erőm változtatni. Ezek az emberek legalább becsületesek, és elmondják. De a pszichikai ember azt tudod, mit fog mondani? Hát minden rendben van. Azt fogja mondani, hogy minden rendben van, minden a legnagyobb rendben van, én az öt okos szűz közé tartozom. Sőt, én vagyok az öt közül is még a legokosabb, az öt közül. A többi négy az csak fele annyira okos, mint én. És az, hogy okosak, azt annak köszönhetik, hogy itt vannak velem. Mert én az ötödik, én vagyok a legokosabb. És a pszichikai ember elmondja, hogy minden rendben van. Minden rendben van. És közben alszik, és szépet álmodik. És ez, amikor leáll Isten munkája egy embernek az életében, mikor már nem a királyság válik, tehát nem a királyság, nem az Isten királysága van középpontba egy embernek az életében, akkor az fog történni, hogy ő saját maga fog a középpontba kerülni, és az ő saját dolgai. Értitek? Mert valaminek középpontba kell kerülnie. És a helyzet az, hogy itt is a jó ég tudja miért, valahogy ezeket az embereket el tudták rettenteni. Valahogy ezeket az embereket meg tudták állítani. Ez egy nagy talány az én számomra, hogy ez hogy lehet. Én nekem az az érzésem, hogy ebben az is benne lehet, hogy azért tudták őket megállítani az építkezésben. Nem gondolom, hogy csak azért, mert egy gonosz király került hatalomra. Ők ugyan hivatkoztak Círus királynak ugye a rendeletére, ez volt az ő hivatkozási alapjuk. Mi volt a másik félnek a hivatkozási alapja? Az, hogy ezek istentelen emberek, és azt mondták a éppen aktuális királynak, hogy nézz utána. Utána nézett, és rájött arra, hogy igen, az írások igazolják azt, amit ezek az emberek mondanak. És azon írások alapján, ugye ezt babráltak a joggal, meg az akkori ugye eszközökkel, az egyik törvény az felülírta a másikat, vagy magasabb rendű volt, legalábbis úgy tűnt, és ezért le tudták állítani az építkezést. De nagyon érdekes, hogy milyen érdekes, Dárius idejében újra ugyanezt a történetet eljátszották, és Dárius mit csinált? Dárius visszanézett, és a Círusnak a parancsát tartotta érvényesnek, és az alapján elrendelte, hogy építsék fel a templomot, sőt, még eszközöket is biztosított a templom építése számára. Akkor mi történt? Mi történhetett közben? Tudjuk azt, és nyilvánvalóan Dárius azért egy másfajta király volt, szerette Dánielt, stb. De itt azért más is volt, higgyétek el. Itt azért az is volt, hogy a zsidóságban, a zsidó népben meglankadt az ígéretbe vetett hit. Meglankadt a hit abban, hogy Isten segíteni fog bennünket, abban, hogy fölépítsük a templomot. Meglankadhatott bennük ez a hit. És hogy ezt mivel próbálom igazolni, gyertek a Haggeushoz. Van-e még időnk, kérdezem. Hány óra van? Ó, 6 óra 20. Van még időnk, oké. Idő, állj meg! Haggeus 1, és az 1-től a 12-ig fogjuk felolvasni.
Okay.
Dárius király második esztendejének 6. hónapjában, a hónapnak első napján szólt az úr Haggeus proféta által Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, Júda fejedelmének és Josuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak mondván. Így szól a seregeknek ura mondván, ezt mondja a nép, nem jött még el az idő, az úrháza építésének ideje. Az úr pedig így szól Haggeus prófét által mondván, ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház rombanál. Most azért ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti utaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Eztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek, ruházkodtok, de meg nem melegeztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek, ura, gondoljátok meg jól a ti utaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfúvallok arra. Mi okért? Azt mondja a seregeknek, ura, az én házamért, amely ím romban áll, ti pedig siettek kiki a maga házához. Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. És pusztulást rendeltem a síkföldre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem. Sőt, az emberre és a baromra és minden kézi munkára is. És meghallá Zorobábel a Sealtiel fia, és Josua a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Ageus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Amen.
Amen. Tehát figyeljetek, mit látunk itt, hogy királyok jönnek, mennek, megy az idő, és Isten mit mond? Azt mondja, hogy ti azt mondjátok, mivel, miért mondták. Ugye, mivel úgy látták, hogy a körülmények azok állandóan ugye próbálják meg ezek a környező népek akadályozni az építést. Milyen következtetést vontak le ebből? Nincs itt az idő még az úrházának az építésére. Magyarul, vagyis lefordítva a mi nyelvünkre, vagy aktualizálva a mi korszakunkra, úgy gondolták, hogy az a kijelentés, amit Isten adott, hogy föl kell építeni a templomot, ennek igazából még nincs itt az ideje. A döbbenetes az volt, hogy közben ők már ott éltek Jeruzsálembe, tudták nagyon jól, hogy Círus rendelete alapján jöhettek ki Babilonból, rengeteg eszközt kaptak már akkor is, hogy fel tudják építeni a templomot, sőt aztán ugye később a várost is. Tehát Isten rengeteg olyan dolgot tett az életükbe, ami egyértelműen igazolta a kijelentést, sőt letelt ugye a 70 év. Jeremiás proféciáit azért, akik komolyan vették, azok tehát ismerték, tudták, hogy miről van szó. És mégis egy bizonyos idő után mégis ők is átálltak egy másfajta írás értelmezésre. Arra az értelmezésre álltak át, hogy hát kijelentés ide vagy oda, nincs még itt az ideje. És elkezdtek magukkal foglalkozni. Elkezdtek a saját kis dolgaik után járni. És nem, itt Istennek nem az volt a problémája, hogy ők maguknak házat akartak, hiszen az embernek valahol laknia kell. Istennek nem az volt a problémájuk, hogy ők bőségben akartak élni, hiszen az embernek ennie is kell, sőt, még segítenie is kell másokon, akiknek nincs mit úgymond a tejbe aprítani. Tehát, hogy legyen bőven, hogy tudjunk adni másnak is. Tehát Istennek nem ez volt a problémája. Istennek az volt a problémája, hogy ők nem azzal voltak elfoglalva, amit ő adott eléjük. Holott, ha azzal foglalkoztak volna, akkor azon a kijelentésen keresztül, tehát azon keresztül, hogy ők fölépítik az úrházát, azon keresztül Isten minden további más tevékenységüket megáldotta volna. Na most itt ez megint nem logikus a hústesti természet számára, mert a hústesti természet azt mondja, hát hogyha én Isten ügyével foglalkozom, akkor hogy tudok foglalkozni a izével, meg a mizével, meg a mit tudom én mivel. Én nem arról beszélek, hogy te ne menj el dolgozni. Nem arról beszélek, hogy ne figyelj oda a férjedre, ne figyelj a feleségedre, stb. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy legyen az életedben az első, az Isten királysága, és annak a dolgai, és minden más, amit még tenned kell, azt ennek alárendelve tegyed, ez alapján tegyed, ez alapján működtesd a dolgokat, és akkor Isten meg fogja áldani a te tevékenységeidet, mert ezt megígérte Isten. Ezektől az emberektől ugyanezt várta Isten, nem azt várta tőlük, hogy éjjel-nappal a templomot építsék, és ne egyenek, és ott haljanak éhen, mert annyit építették a templomot, és közben elfelejtették learatni a búzát, nem vitték be az olajat, nem etették meg a gyerekeiket, és építkeztek, és az építkezés közben utolsó szálig mindenki meghalt. Még utoljára egy ilyen nyeszlett, vékony ember föltette az utolsó követ a falra, azt összeesett, meghalt, azt jó napot. Tehát Isten nem így gondolkodik Isten, nem ezt akarta Isten, hanem azt akarta, hogy a tevékenységeiket végezzék úgy, hogy a tevékenységei között az elsődleges tevékenység az legyen, hogy építsék fel a templomot, és aztán építsék fel a várost, azért, mert ez volt az aktuális kijelentése a Szent Szellemnek, és akkor volt ott az a kairosz idő, az az aktuális idő, alkalmas idő, amikor ezt éppen végre kellett hajtani, és azt kérte csak tőlük Isten, hogy minden más tevékenységüket ennek rendeljék alá. Végezzék el a többi dolgaikat is, de ennek rendeljék alá, mert azt kellene megérteniük, ugye ezt akarta Isten, hogy azt értsék meg, hogy a következő évtizedeik, és egyáltalán minden más, ami történik velük, az attól függ, hogy az aktuális kijelentésnek engedelmeskednek-e vagy sem. És ez a mi életünkben is ugyanígy igaz, csak egyetlen egy probléma van, nem hisszük el. Beszélünk is róla, mert jó róla beszélni, de nem hisszük el. El is tudjuk magyarázni, ha kell másoknak, de valójában mi magunk nem is értjük. Hát persze, hogy nem értjük, mert logikusan akarjuk megérteni. Mert elkezdünk agyalni. De akkor hogy lesz meg, ez meg így, meg mit tudom én? Nem tudom, hogy hogy lesz meg. Nem is nekem kell megtudnom. Nekem azt kell megtudnom, hogy Isten ma mit akar tőlem. Nekem ebbe kell beleállnom, hogy Isten ma mit akar tőlem. Hogy Isten ma hol akar engem látni. Mit akar Isten, hogy csináljak. És ennek rendelem alá a további tevékenységeimet is, ami nem azt jelenti, hogy nem hajtom végre azokat, de hogy nem végrehajtom, csak ennek rendelem alá. És itt azt mondja, hogy ezek az emberek elkezdtek maguk körül forgolódni, mert ugye azt mondták, nincs itt az ideje az Úr háza építésének, nem kell ezzel foglalkozni, és mentek, végezték a tevékenységeiket, csak hogy nem volt áldás a tevékenységeiken, és tudod, mit mondok neked? Direkt nem volt áldás a tevékenységeiken. Tehát pontosan, hogy Isten csinálta azt, hogy ne legyen áldás a tevékenységeiken, az természet feletti volt. Természet feletti volt, hogy hiába dolgoztak ét nappal át éve, nem, alig volt mit enniük. Természet feletti volt az, hogy nem volt eső, rengeteg minden ott természet feletti volt, és tudod miért? Ezt maga Isten csinálta ott abban az esetben. Van, amikor Istennek még be se kell avatkoznia, csak ok-okozati összefüggések történnek. De ott ezt Isten csinálta. Azért csinálta ezt Isten, az ő érdekükben csinálta Isten. Mert tudta Isten nagyon jól azt, amit ők nem tudtak. Hogyha nem épül fel a templom, és nem épül fel a város, akkor annak az ő életükre nézve is katasztrofális következményei lesznek. Katasztrofális. Én nekem meggyőződésem, hogy néhány évtizeden belül az egész zsidóság elpusztult volna. Mert a környező népek felbátorodtak volna. Mert látták volna azt, elteltek évtizedek, és ezek még mindig nem tudták fölépíteni se a templomot, se a várost. Ott vannak védelem nélkül, senki nem védte volna meg őket. Egyszerűen értsétek meg, hogy van, amikor ideje van bizonyos dolgoknak. Gyűjteni kell. Gyűjteni kell. És te nem tudod, hogy lehet, hogy most azért gyűjtesz, hogy túléld a következő 5 hónapot például. Hát ezt nem tudhatjuk előre. Az ige csak arról beszél, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Na de az azt is jelenti, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy mikor lesz a következő megpróbáltatás az életünkbe. Az ige csak arról beszél, hogy álljatok ellen azon a gonosz napon. Nem mondja meg, hogy melyik gonosz napon, 2027. április 5-én délután 4 órakor mindenképpen állj ellen. Nem ezt mondja Isten beszéde. Azon a gonosz napon. És amikor eljön az a gonosz nap, akkor tudni fogod, hogy azon a gonosz napon. De fölteszek egy kérdést, hogyan tudod, ha alszol? És itt van a probléma, hogyha vagy ebben a hétköznapok nyomorúságában élünk, és a félelem alapú kereszténységben, 2, vagy pedig pszichikai emberré válunk, és ennek következtében a megtévesztés ereje jön ránk, és magunk körül kezdünk forgolódni, illetve olyan dolgokra mondjuk rá, hogy ez az Istentől van, szolgálat, meg stb., ami nem az Úrtól van, olyan jó cselekedeteket akarunk végrehajtani, mire nem az Úr indít minket, rengeteg ilyen humanista keresztény van egyébként. Milyen érdekes, amikor valóban ott kéne lenniük, akkor nincsenek ott, azért ez nagyon érdekes. azt, amit meg nem kéne csinálni, azt csináljuk, amit csinálni kéne, nem csináljuk. Ugye ezek az, ez a, az a tipikus ember, aki pszichikai ember, megtévesztettség alatt van. És amikor eljön az életére az, amikor jön a kiáltás, hogy itt a vőlegény, és egyszer csak fölébred, és látja, hogy eljött egy olyan helyzet, eljött egy olyan kihívás, eljött egy olyan szakasz az életébe, amire ő akkor döbben rá, hogy nincsen fölkészülve, mert az eddigi évek során azzal foglalkozott, amivel nem kellett volna, és amivel kellett volna, azzal nem foglalkozott, akkor az fog történni, hogy nem tud ellenállni azon a gonosz napon, és nem tud bemenni abba a következő korszakba, amiben Isten át akarja őt vinni. Nem tud átmenni például egy megpróbáltatáson. Nem tud hit által felülkerekedni egy problémán. Belekerül egy helyzetbe, és nem tudja elképzelni, hogy Isten hogyan fogja abból kihozni. Miért nem tudja elképzelni? Mert nincsen mennyei bölcsessége. Miért nincsen mennyei bölcsessége? Mert nem gyűjtött. És még egy dolog. A kenet, amiről a Klaudia beszélt a múlt héten is például. Értsétek meg! Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül nincs kereszténység, nincs ilyen. Ezt felejtsd el. Hát a Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül kereszténységet megélni, az olyan, mint amikor két ember összeházasodik, és ennyi. Semmi nincs köztük, csak a papír. Semmi. Semmi, érted? Csak összeházasodtak. Hát te hol laksz? Én Dunaújvárosba. És a feleséged, hát ő Budapesten. És mióta éltek így? 30 éve. És mióta vagytok házasok? 30 éve. 30 évvel ezelőtt találkoztunk, összeházasodtunk, azt utána mindenki hazament. Ugyanez. Szent Szellemmel való betöltekezés nélkül, kereszténység ugyanez. Egy semmi. Egy semmi. Értelmezése valamilyen módon az igének, Szent Szellem nélkül. Ez ugyanolyan, mint amikor nagyon bírom azokat a, Isten áldja meg őket, katolikus papokat, egy-kettő tart ilyen házassági szemináriumot, de soha nem élt házasságba, ez a legcsodálatosabb az egészben. De elmondja, hogy hogyan szeressem a feleségemet. De egy másodpercet nem töltött nő mellett, már bocsánat, hogy ezt mondom. Asszony nem látott még, csak talán fényképről. De ő elmondja, hogy én hogyan szeressem a feleségemet. A világban is ugyanez megvan. Világban is vannak ezek a házassági tanácsadók, Kiskegyedben, meg ilyen különböző helyeken. Már 28-szor elvált már, de ő elmondja, hogy megmondja neked a tutit, hogy hogy szeresd a férjedet. Igaz, hogy már volt neki már 5, meg mellette is még vagy 6, vagy mit tudom én, de ő elmondja, hogy te azt az egyet, akihez már 30 éve hűséges vagy, hogyan szeressed. Óriási. Tehát ez óriási egyszerűen, komolyan, óriási. Tehát ez tragikomédia, amiben van ez a világ. Ez tragikomédia. De ugyanezt megcsinálják az egyházba teológusok, beszélnek a gyógyulásról. De soha egy betegért nem imádkoztak, soha egy gyógyulást nem láttak. Beszélnek a Szent Szellemről. De nem találkoztak a Szent Szellemmel soha. Egy fogalom előttük ez, hogy Szent Szellem, ez egy fogalom. Azt mondják, hogy Isten királysága, ez egy fogalom nekik. Beszélnek a királyságról, de egy fogalom ő nekik a királyság. Neked meg nekem a királyság az valóság. A királyság azt jelenti, hogy itt a szívünkben él Isten, és ő a király. És ő mondja meg, hogy mit, hogyan csináljak és ne csináljak. Nekem ez a királyság. Ő neki meg egy fogalom. Tehát értsd meg, tehát azért kérlek benneteket erre, hogy kérjétek, ha nem volt, most én nem arról beszélek, hogy fetrengjünk a földön meg. Adja Isten, hogy ilyen kenet legyen komolyan. De nem tudjátok ti is, hogy nem erről beszélek, hanem arról, hogy legyen a Szent Szellemmel közösséged, és aztán töltsön be téged a Szent Szellem úgy, ahogy akar. Úgy, ahogy akar. Úgy, ahogy akar. És tudod, itt is ezek az emberek lemaradtak valamiről, elkezdtek menni ugye az árusokhoz, mikor hirtelen nagy volt a felébredésnek a felébredés következtében a riadalom és az ijegység. De vannak helyzetek, amikor már nincs idő bepótolni azt, amit elmulasztottunk. Egyszerűen vannak ilyen helyzetek, és tudod miért? Igen, mondjuk, hogy Isten kárpótlást ad meg. Igen, tényleg kárpótlást ad Isten, csak mi még itt élünk az időben, és az idő megy. És Isten, és figyelj, Isten van, amikor időben tesz dolgokat. Van, amikor Isten azt mondja neked, hogy okay, elmulasztottál dolgokat, újra adok rá lehetőséget, és meg tudod tenni. De van, amikor azt mondja Isten, hogy figyelj, időben vagyunk, és abban az időpontban neked, rajtad keresztül az örökké valóságból én be akartam jönni, meg akartam nyilvánulni, de te nem voltál ott. Ez a lehetőség nem lesz meg még egyszer. Vannak lehetőségek, ami nincs meg még egyszer, értsd meg. Nincs meg még egyszer. És akkor próbálod bepótolni, elmenni az árusokhoz, vagy mit tudom én mit csinálni. És utána elmész, és sírsz, és ide akarok kijutni. Elmész, és sírsz. Ezek az emberek is elmentek, és sírtak. Kopogtak, zörgettek a vőlegénynek, hogy nyisd meg nekünk. Itt vagyunk. És azt mondta nekik az Úr, hogy nem ismerlek titeket. És olvassuk a zsidó 12-ben Ézsauról is, hogy sírt, könnyezett, kereste a megbánásnak a helyét, de már nem találta meg. Ez a szentségtelen sírás. És a szentségtelen sírás, tudod mi? Az a szentségtelen sírás, amikor nem akkor sírsz, amikor Isten akarta volna, hogy sírjál. Hanem máskor, más esetben. És amikor valaki más esetben sír, azt tudod miért sír? Nem azért sír, mert megbánta, hogy ő tényleg vétkezett, és ez nagyon rossz volt, meg mit tudom én, és elveszítette az Istennel való kapcsolatát. Nem azért sír, hanem azért sír, mert igazából, hogy mondjam neked, Péter zokogott, amiután háromszor megtagadta az Urat, de helyre tudott állni. Júdás ugyanúgy felismerte a bűnét, és felakasztotta magát. Mi volt a kettő közötti különbség? A kettő közötti különbség az volt, hogy Péter nem bánta már. Nem bánta már Péter azt, hogy az ő személyiségének itt már annyi. Hiszen Isten ezt akarta elérni. De Júdás egyszerűen képtelen volt a megtérésre. Mert egy ember, amikor a személyiségét nem tudja letenni, és nem hajlandó változni, akkor képtelen a megtérése. És ő igazából nem a bűn miatt sír. Tehát ő nem azért sír, mert elvesztettem Isten jelenlétét. Mert az ilyen sírást Isten meghallgatja, amikor egy ember őszintén megtér, és azt mondja, hogy nem érdekel már, hogy ki mit gondol rólam, nem érdekel már, hogy úgymond lement a renomém, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, nem érdekelnek már a következmények se, csak Istenem, te bocsáss meg nekem, és te gyere ide vissza hozzám. Dávid így tért meg. Dávid azt mondta, nem érdekel már, hogy lebuktam, nem érdekelnek a következmények, nem érdekel, hogy semmivé válok, nem érdekel, hogy oda a nimbuszom, oda a dicsőséges Dávid király, csak a te szent szellemedet ne vedd el tőlem, és ezt a sírást Isten meghallgatja. De amikor valaki csak azért sír, mert egy helyzetet elmulasztott, érzed a kettő közti különbséget? Amikor nem a bűn miatt sír, nem azért sír, mert ő tényleg megbánta, és tényleg azt mondja, hogy de ostoba voltam, Istenem, bocsáss meg nekem, bármi áron kész vagyok ezt rendezni, hanem csak azért sír, mert elmulasztottam egy helyzetet. Ez egy szentségtelen sírás, és azt mondom neked, hogy van szentségtelen öröm is. Amikor örülni kellene, akkor örülnek akkor, amikor sírni kellene. Örülnek akkor, amikor sírni kellene. De olyan is van, amikor sírnak akkor, amikor örülni kellene. Még egy utolsó igét mutatok nektek, és ezzel befejezem. A Nehémiás 8-ban is látunk erre példát. Ez megdöbbentő ez a történet. Nehémiás 8, 8-tól 12-ig olvassuk.
Olvassának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás a pap, az írástudói és a léviták, akik magyaráznak vala a népnek, így szólának az egész néphez. E nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok. Mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédét hallotta. És ő mondá nekik, menjetek, egyetek kövért és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent e nap a mi Úrunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. A léviták is csendesítették az egész népet, mondván, hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkódjatok. Elment azért mind az egész nép enni és inni, és részt küldeni, és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították. Amen.
Amen. Tehát azt látjuk itt, ugye a Nehémiás könyvében már fölépültek a falak, stb. És eljött egy pillanat, amikor Esdrásnak szóltak, hogy na, Esdrás testvér, hozd elő a tekercseket. És összegyűlt a nép, és elkezdték olvasni az igét, és ugye előtte olvassuk, hogy szakaszonként olvasták az igét, magyarázták az igét, aztán imádkoztak, és így aztán nagyon bekerültek Isten jelenlétébe. A probléma a következő volt, hogy a csoport, vagyis a nép két részre oszlott. Az egyik része az örült, és a másik része sírt. És a döbbenetes az volt, ugye az ember azt gondolná, hó, hát ez csodálatos, itt van Isten jelenléte, egyik nevet, másik sír, stb. Lehet ilyen, tehát van ilyen, én hiszek ebbe. De ott az egy olyan nap volt, amikor a szellemi emberek és a léviták fölismerték, hogy állj! Fejezzétek be a sírást! Megérezték a szellemükben, és meg tudták ítélni, hogy ez nem a sírásnak a korszaka, az ideje. Ez az örömnek az ideje. És most értsétek jól, amit mondok, kötelező volt örülni. Miért? Mert ez Isten parancsa volt. Mert ez Isten parancsa volt. És nagyon érdekes, nem azt mondták, hogy hát igen, örüljetek és sírjatok, sírjatok és zokogjatok, mert ez egy szent nap, és hogy az ember azt gondolja, hogy a sírás és a szentség az össze van kötve. Csak hogy az a szentség az az örömmel is össze van kötve. Mert ha te szentségben vagy, akkor örömben vagy. És ha örömben vagy, most az öröm alatt isteni, természetfeletti örömet értek. Ha örömben vagy, akkor szentségben is vagy. Mert Isten szentség, de ha szentség, akkor öröm is. És Isten öröm, de ha öröm, akkor szentség is. Mert miért ne tudna örülni az ember annak, hogy a bűn le van győzve? Miért ne tudna örülni az ember annak, hogy az ördög le van győzve? Hogy a sátánt Jézus lefegyverezte, és hogy az a Jézus van bennem, aki legyőzte a bűnt, a halált, a pokol, minden gonosz szemét, utolsó mocsvadékát, és ha ez a Jézus van bennem, akkor ezáltal a Jézus Krisztus által én is győztes vagyok, ezáltal a Jézus Krisztus által betöltöm a törvényt, miért ne tudnék ennek örülni? És ezért az öröm és a szentség, barátaim, össze van kötve. És ezt mondták itt a szellemi emberek. Megmondták, hagyjátok abba a sírást, de ez egy szent nap. Fölháborító, mi az, hogy ezt a szent napot megszentségtelenítétek? Tulajdonképpen ez, higgyétek el, hogy ez is benne volt. Mert ott azt mondja az ige, hogy nagyon-nagyon mondták nekik a lelkükre, intették őket. Tehát intették őket. Nem az volt, hogy jó van, ne sírjatok, Isten szeret benneteket. Hagyjátok abba a sírást. Hagyjátok abba. Azonnal hagyjátok abba. Mert ez egy szent nap. És ezt a szent napot Isten arra rendelte, hogy te örüljél. Örülj neki. Örülj annak, hogy megértetted az igét. Örülj annak, hogy fölépült a templom, a város. Örült annak, hogy egy új kezdődött el. És miért nem tudtak ezek az emberek örülni? Tudod miért? Mert nem léptek be az újba. Mert a lelkük nem változott el. Ugyanúgy kijöttek Babilonból, ugyanúgy bementek Jeruzsálembe, szerintem segítettek építeni a templomot, amikor kellett, engedelmeskedtek, mindent megcsináltak, összegyűltek ők is, amikor az igét hallgatták, stb. És mégis ugyanaz az ige teljesen más reakciót váltott ki bennük, mert a lelkükben nem változtak el. Ugyanez volt, amikor letették a templom alapkövét, Esdrásba olvassuk. Emlékszel rá? Emlékeztek rá? A nép egyik része sírt, ugye, kik sírtak? Az idősebbek, akik látták még az első templomot. A másik része meg újjongott. Na most ugye az ember, egy mai ember, mai modern ember azt mondja, hogy hát megértem őket, hát nosztalgiáztak, meg eszükbe jutott a romantikus, a Jákob bácsinak a élménye, mikor még járt föl az úrházába, és megismerkedett kivel, mit tudom én, mondjatok egy női nevet, egy csodálatos zsidó, istenfélő nővel, és akkor 50-80 év múlva, vagy mit tudom én, ott zokogtak, emlékszel, mama, mikor még az első templomba jártunk fel együtt. És ez, higgyétek el, ez nem volt Isten akarata szerint való. Mert egy öreg embernek nem szabad a lelkébe megöregednie. Ha valakinek föl kell ismernie az egyházba és a világba a korszakváltást, az pont egy öreg ember kell, hogy legyen egy érett, öreg keresztény, aki foglalatos az imádkozásba, aki olyan, mint az a prófét, aki felismerte a gyermek Jézusban a messiást, az az öreg Simeon, az nem romantikázott, az nem mondta azt, hogy ott nem az volt, hogy ott volt előtte a gyerek, és akkor nézte a gyereket, és akkor mondta, igen, Mária, drága lelkem, én is erről álmodoztam 80 évvel ezelőtt, hogy lesz egy ilyen gyerekem, amikor megházasodtam a feleségemmel, igaz, hogy azóta már meghalt, én is csak mankon járok, meg a, mit tudom én, a nyugdíjból, kis nyugdíjamból alig élek meg, mert a szemét kormány megint emelte az árakat, meg mit tudom, és akkor nézte a gyereket, de aranyos gyerek, de remélem neki már szebb jövője lesz, hogy rohadjon meg ez a kormány, mit tudom én, nem ez volt, hanem nézte a gyereket, és azt mondta, itt a messiás, miért ismerte fel, hogy létezik, hogy egy gyerekbe, a sok közül, annyi gyerek volt ott, akit körülmetéltek, hát ott izére futószalagon metélték körül a szerencsétlen gyerekeket, annyi gyerek volt ott, hát hogyan ismerte fel a sok gyerek közül éppen a Jesuába, hogy ő a messiás, mert szellemben volt, mert nem volt öreg, csak a teste volt öreg, megújult, fiatal, szellemi ember volt, és a szellemébe a Szent Szellem egyből rezegtette, minden csinált vele, szerintem bizsergett az egész teste, meg mit tudom én, szólt hozzá, meg nem tudom, össze-vissza ütögette belülről, vagy nem tudom, de megmondta neki, hogy nem fogsz meghalni, amíg meg nem látod a messiást. És azon a napon szerintem különlegesen zargatta őt a Szent Szellem, hogy menj a templomba. És oda ment, és ránézett a gyerekre, és rászállt a Szent Szellem. És tudta, hogy ő a messiás. Felismerte az újat. Felismerte a korszakváltást. És belépett az örömbe. Bement a mennyegzőre, mert a mennyegző ezt is jelenti, mikor be tudsz lépni abba, amit Isten akarja, hogy belépjél. Ez is mennyegző. Ha be tudsz lépni a gyógyulásodba, amit Isten elkészített neked, akkor beléptél a mennyegzőbe, értsd meg a mennyegzőbe, ne csak az örökké valóságot gondold. Itt is mennyegzőt akar Isten. A mennyegzőből, az eljövendő világ erejéből akar újra és újra megtapasztalást adni neked. És ezt úgy adja, hogy ott vagy a megfelelő időben, abba, amiben lenni kell, ott, ahol lenni kell. És találkozol az Úrral, és mennyegződ van. És ez az öreg Simeon is találkozott az Úrral. A gyermek messiásba, gyermek Jézusba felfedezte a messiást, és szellemben mennyegzője volt, de miért? Mert nem aludt, mert volt olaja neki, mert kenetben volt, mert természetfelettiben volt. Érted, amit mondani akarok? És itt a vége annak az egésznek, és itt fogom befejezni, mert tényleg az lesz, hogy elindul a vonat, és a szívem megszakad, ahogy a dal énekli, hogy értsd meg, hogy itt is, amiben a 10 szűznél, ahogy látjuk, hogy két részre oszlott a csoport, az egyik felébredt, és volt olaja, és be tudott menni a mennyegzőbe. A másik felébredt ugyanúgy, mert hallotta a kiáltást, mert az egy akkora kiáltás volt, amit a legmélyebb, brutális, mély álomban lévők is hallhattak valószínűleg, és valami hirtelen fölrázta őket, aminek a következtében rádöbbentek arra, hogy hány óra van. És utána próbálták pótolni azt, amit már nem lehetett, amire nem volt idő elmenni az árusokhoz, olajat venni. Jövő héten erről akarok majd beszélni, hogy mit is jelent ez, és hogy mit jelentenek az árusok, és hogyan kell most időbe olajat gyűjteni. Erről akarok beszélni a jövő héten. De úgy éreztem, hogy kell beszélni most erről, a bolond szizekről, és a tévegésnek az erejéről, és arról a fajta alvásról, amikor a hétköznapok is elnyomják az embert, azért, hogy mi ne legyünk ilyenek. Mert nagyon-nagyon veszedelmes az, amikor hirtelen valakit felráznak az álmából, és nem tudja, hogy mit csináljon, mert aludt, amikor dolgoznia kellett volna, amikor gyűjtenie kellett volna, amikor Istent kellett volna keresnie, és elmegy, és próbálja pótolni azt, ami már pótolhatatlan, és utána zörgeti az ajtót, vagyis elkezdi keresni az Istent, megpróbál belépni abba a korszakba, amibe kellene, például látja, hogy mindenki örül körülötte, mert valóban Isten jelenléte ott van a gyülekezetben. De ő nem tud örülni. A lelkének az állapota miatt nem tud örülni. Mert a lelkének az állapota azt mondja neki, illetve az Úr azt mondja neki a lelkének, hogy nem ismerlek téged, nem voltunk közösségben. Mert értsd meg, az öröm, a hit, a gyógyulás, a szabadulás és minden a közösségből, az Istennel való közösségből fakad. Az öröm sem önmagáért van, hogy örüljünk, hanem ez a közösségből van, hiszen a közösség, az Istennel való közösség következtében örülsz. Ha sírnod kell, az is az Istennel való közösség következtében legyen, hogy sírnod kell. Mert ha az öröm vagy a sírás az Istennel való közösségen kívül van, akkor a szentségtelen öröm, szentségtelen sírás. És barátaim, nem tudom, hogy mi fog történni ebbe a világba. Én megmondom nektek őszintén, én nem vagyok ilyen utolsó időmániás. Az én lelkemben az van, mindenki hagyjon békén, kávé, csirke, kacsa, fült kacsa, asszony, gyerekek. Az én lelkem ezt mondja. A szellemem meg persze nem ezt mondja, a szellemem azt mondja, hogy királyság. A szellemem azt mondja, hogy Isten dolgai. De én pillanatnyilag, én megmondom nektek őszintén, nem félek az utolsó időktől. Nem azért nem félek, mert nem vagyok tisztában azzal, hogy a világban mi történik, hanem azért nem félek, mert érzem, hogy amíg benn vagyok Isten jelenlétében, érzem, hogy onnan valami fantasztikus jön, onnan valami olyan plusz jön, amiről tudom, hogy nincs meg a szomszédomnak. És hiába magyarázom neki, nem tudja megérteni. Most van egy ismerősöm, akinek próbáltam magyarázni, de nagyon nehéz volt. Most kölcsön adtam neki egy könyvet, az nagyon tetszik neki. De azt akarom ezzel mondani, hogy nem azért nem félek, mert mit én vagyok a Jani, vagy mit hit nagy embere vagyok, hanem azért nem félek, mert érzem, hogy benne vagyok Istenben. És ha te is tudod, hogy benne vagy Istenben, akkor nem fogsz félni. De az nem úgy van, hogy erőlteted magad, hogy nem félek. Nem igaz, hogy rettegsz keményen, de nem félek. Nem, hanem az tényleg jön. Tényleg jön az Istentől egy nyugalom, hogy nyugi, nem kell félni. Én veled vagyok. Ha mégis félsz, még akkor is ott van benned az, hogy igen, van bennem egy kis félelem, igen, de bízom benned. A Dávid a Zsoltáros is mondja, hogy igen, félek, de bízok benned. Mert vannak olyan helyzetek, amikor az ember tényleg reszket, van ilyen helyzet. De mégis a szíve mélyén van egy tudás, van a szíve mélyén egy tudat, hogy de azt tudom, hogy az Úr itt van velem, és meg fog segíteni. És ide Isten el akar vezetni téged, értsd meg. És akkor be tudsz menni a mennyegzőbe, be tudsz menni a következő korszakba. És ezzel akarom befejezni, hogy nem tudom, hogy mi fog történni. Nem tudom, hogy mi fog történni a világban, de azt hiszem, hogy már most történik nagyon sok minden. Már most történnek Európában is körülöttünk olyan események, amik évtizedekre nagyon nagy változásokat fognak hozni, szerintem nagyon sok esetben a mi személyes életünkben is. Amit most még nem tudunk, de nem kell félni ettől, mert a Szent Szellem nagyobb, és ő mindent felül tud múlni, és ő mindent legyőzött már. Mert a szellem is ott volt a megváltás, nem azt mondja az ige, hogy meghalt Jézus az örökkévaló szellem által. Tehát azt akarom csak mondani, hogy de viszont kérlek, hogy azt is értsd meg, hogy nagyon sokan lesznek, és adja Isten, hogy mi ne legyünk közöttük. Ez az én imám, ne legyünk közöttük, akiknek nagyon-nagyon hirtelen lesz a felébredés. és utána sírni fognak. De az a sírás már egy nagyon elkésett sírás. Az már egy olyan sírás, aminek nem az lesz az ideje, érted? Tehát nagyon sok keresztény örülni fog a nehézségekbe. Örülni fog. Akkor, amikor az ember azt gondolná, hogy Úristen, itt sírni kellene, és örülni fognak. Tudod miért? Mert nagy lesz a kegyelem rajtuk. És hiszem, hogy rajtunk is. És amikor az emberen nagy a kegyelem, akkor a legveszedelmesebb körülmények között is természet feletti módon tud örülni. De lesznek emberek, akik sírni fognak. És ez a sírás, ez nem Istentől lesz ez a sírás. Ez az ő lelküknek a sírása lesz. Szentségtelen sírás lesz ez. Olyan szentségtelen sírás, amilyen volt Ézsaúnak, és amilyen volt azoknak az embereknek is ott Nehémiás idejébe, akiknek örülni kellett volna annak az újnak, amit Isten elkészített. És hála Istennek voltak is ott emberek, akik be tudtak lépni a természet feletti örömbe. És nekem meggyőződésem, ezt meggyőződésem, Istennek az az akarata. Tudod, mi az akarata Istennek ebbe a korszakba? Nem az az akarata, hogy sírjunk. Oké, mások miatt, ezt elfogadom, lehet közbenjárás, és mások miatt sírhatunk, ezt Isten ránk helyezheti. Ilyen van. De nem azt akarja Isten, hogy te még 30 éves hívő élet után is a saját állapotod miatt sírjál. Ezt tudod mi? Ezt tudod minek tekinti Isten? Gyalázásnak tekinti. Ezt Isten úgy tekinti, mintha te gyaláznád őt. Mint hogyha azt mondanád, hogy semmit nem ér az ő munkája a te életedbe. Érted? Mert az, hogy elkövetünk hibákat, és azokat helyre kell tenni, ilyen van, nem erről beszélek. Tudom én, hogy te érted, hogy én nem erről beszélek. Én arról beszélek, amikor valaki 30 éve hívő már, 40 éve hívő, és nem tud, gyerekek, nem tud bízni Istenben, hogy ő gondoskodni fog róla. És sír, hogy ő milyen bűnös, meg mit tudom én. Vallásos gyülekezetekben látok ilyeneket. Ez gyaláz, ez döbbe, ez tudod mi? Ez gonoszság. Ez gonoszság, ez Istennek a megcsúfolása. Ez Istennek a gyalázása. Ez olyan gonoszság, amikor valaki ezzel az állapotával tagadja a megváltást, érted? 30 éve hívő már, és még mindig ilyen ramacs állapotban van, ez tudod mit mutat? Azt akarja mondani, hogy a megváltás semmit nem ér. Egy nagy nulla. Érted? Ez egy aljasság Istennel szembe. Egy olyan mocskos gonoszság, amit a vallásos emberek el tudnak követni, hogy ez felháborító. És nem véletlen, hogy Isten fölháborodott a pusztába. A nép pedig ott nagyon nehéz körülmények voltak. És figyeled, egyszer sem mondta nekik Isten, hogy megértelek titeket, hiszen olyan nehéz sorsatok van. Föl volt háborodva Isten. Hogy merészelik ezek az emberek ezt a gonoszságot elkövetni? Amikor annyiszor megáldottam őket. Pedig tagadhatatlan, hogy ezek az emberek rettenetes nehézségben voltak. Tehát ők nem autóbusszal mentek a szafariba, és akkor elfogyott az almalé, ja Istenem, nem vettem almalevet a Tesco-ba, a fene vigye el. Azok az emberek valóban brutális nehézségeken mentek át, és mégis Isten nem volt humanista, és nem mondta azt, hogy gyerekek, hát tényleg nagyon nehéz nektek, hát olyan mélyen együtt érzek veletek, bocsássatok meg nekem. Hanem Isten föl volt háborodva az állapotuk miatt, hogy ezek az emberek hogy merik ezt az aljasságot megtenni, hogy gyalázzák a munkámat, és velem szórakoznak. Érted? Amikor mindent odaadtam nekik. Nem tudom, hogy miért kellett erről beszélni. Szerintem ez mindannyiunknak szól. Szóval itt abba hagyom, jó? És akkor hány óra van? 7 óra. 1-2 percet imádkozunk, jó? És akkor befejezzük. Nagyon nehéz abba hagyni, az a baj. Értsétek meg, hogy nekünk az örömbe kell bemenni. Az örömbe. De nem azért, mert belőttük magunkat valamivel, hanem azért, mert találkoztunk a Szent Szellemmel. És tudod, amikor a Szent Szellemmel találkozol, akkor a legnagyobb viszontagságok közepette is semmi más nem tudsz, csak örülni. Örülni. Az apostolok cselekedeteiben 13. fejezet végén olvassuk, hogy óriási üldözés volt, pont Tesszalonikában. Nem is tudom már, de tényleg azt mondja ott az igen szellemmel. Nem tudom, hogy ez most Tesszalonikában volt, vagy hol. De viszont a tesszalonikaiaknak írja Pál, hogy a sok próba, üldözés közepette befogadtátok az igét nagy sírással, ugye? Örömmel! Örömmel! Mennyei atyám, én hálát adok neked ezért a mai alkalomért. Köszönöm az én testvéreimet, Uram. Áldalak és dicsőítelek. Nagyon nehéz befejezni ezt az alkalmat, Uram. Bocsáss meg nekem, hogy megy a vonatom. Istenem, én azért imádkozom, és arra kérlek téged, hogy ez a megértett üzenet, ezek a megértett szavak a szívünkbe, ezek a magok gyümölcsöt hozzanak, Uram, és 30-60 százszoros termést hozzanak létre bennünk, Istenem. Kérlek téged, Uram, a Jézus nevében. És imádkozom, Uram, hogy köszönöm, Uram, hogy nem kell azt mondani nekünk sem, hogy növeld a mi hitünket, hiszen van bennünk mag, van bennünk isteni mag, és az isteni magból mindig hit jön. Köszönöm, Uram, hogy semmi más nem kell tennünk, csak táplálnunk kell a szívünkbe ezt az isteni magot az elkövetkezendő napokba, és fejlődni, növekedni fog a hitünk, és meg fogja hozni a gyümölcsét. Imádkozom az én testvéreimért, Uram. Köszönöm, hogy ez az üzenet nekem is szólt, Uram, és hiszem, hogy ez nem egy kárhoztató üzenet volt, hanem ez mindannyiunknak szólt. Isten mindannyiunkat hiszem, hogy megszólított, engem is megszólított, dicsőség az Úrnak. Köszönöm ezt, Uram, és kérlek bennünket, hogy segíts meg kérlek téged, Uram, hogy segíts meg bennünket a következő napokban, következő hetekben is, Uram, hogy mindig felismerjük az alkalmas időket, Uram, hogy felismerjük azt, amikor valóban jót kell tenni valakivel, Uram, mert valóban ez te tőled van, a jó cselekedetek, Uram, hogy felismerjük ezt, amikor alkalmas időben jót kell tennünk isteni indítatásra, hogy felismerjük azt, amikor irgalomnak kell kiáradni a rajtunk keresztül, Uram, hogy felismerjük azt, amikor gyógyulásnak, szabadulásnak és mindenféle más áldásnak kell kiáradni a rajtunk keresztül. Segíts meg minket, Uram, hogy ezt felismerjük, és hogy legyen olajunk, Uram, mindig legyen olajunk, Uram, hogy ne csak okos szüzek legyünk, Uram, hanem őrállók legyünk, Uram, akik kiáltanak, amikor eljön az idő. Sőt, elárusítók legyünk, Uram, mindenki a maga területén, Istenem. Legyünk inspiráló emberek, Uram, akik Isten felé inspiráljuk az embereket, Uram, a testvéreinket, a barátainkat és mindazokat, akik a környezetünkben vannak. Kérlek, Atyám, hogy segíts meg bennünket ebben a te szellemed által. Köszönöm a feltámadás erejét, és olyan nehéz abba hagyni az imádkozást, Uram, mert annyira érzem a te szellemedet, Uram, annyira érzem a te kenetedet, Uram, annyira érzem a te jelenlétedet, Uram, add, Uram, hogy olyanok legyünk, mint Simeon, Uram, hogy ne csak az legyen, hogy csak nézzük, és nem látjuk, hanem az legyen, hogy nézzük is, és lássuk is, Uram, kérlek, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Hú, bocsássatok meg, muszáj abba hagynom, de egyszerűen tehát olyan szinten érzem Isten jelenlétét, hogy ezt nem tudom nektek elmondani. Gyere, Krisztián!